Jó estét kívánok! Az Értsünk Szót mai adásában Jakab Villő hangával, az Erdélyi Átlátszó munkatársával beszélgetünk. A Marosvásárhelyi Rádió sorozatban követi, illetve elemzi a székelyföldi roma ellenes eseményeket, illetve interetnikus konfliktusokat, mióta idén tavasszal gyújtogatás történt Gyergyószent Miklóson. Ennek a sorozatnak a részeként beszélgetünk ma az Erdélyi Átlátszón megjelent két nagyon fontos riportról, amelyet te jegyzel, és arra kérlek, hogy mondd el, hogy merre jártál, és vegyük sorra ezeknek a riportoknak a tapasztalatait, jó? Kezdjük a Gyergyóival.
Hát egészen pontosan a riport a városban készült, és tehát, hogy ugye a telepen élő romákat is érinti a konfliktus, hogy maga a helyszín az ugye a város egyik bejáratánál volt már az a család, akinek a házát feldúlták, felgyújtották, ők a város egyik kijáratánál éltek. Másrészt ott vannak ugye a telepen élő romák, és vannak, akik a városban élnek. Tehát én arra tettem kísérletet, hogy minél több szempontból megvizsgáljam a helyzetet, és azt, hogy egyáltalán mi idézte előtt, tehát hogy nem egy olyan egyedi esetként kezelni, amire most így úgy tűnik, hogy hirtelen pattant ki, hanem megnézni, hogy ennek milyen előzményei, vagy milyen jelei voltak, ami alapján meg lehetett volna előzni valahogyan.
Az azért nem merült fel senkiben, hogy ez egy hirtelen történt agresszió, voltak ennek előzményei, más interetnikus konfliktusok. Te mit láttál ebből a háttérből?
Az előzményeit, ami, tehát hogy én mivel nem vagyok Gyergyószent Miklósi, és tehát nem követtem eddig az ott folyó viszonyokat, ezért utána kellett járnom ezeknek az előzményeknek. Ami például engem nagyon érdekel az általában az oktatás, és itt is ezt láttam, hogy az oktatás az egy olyan, tehát az oktatási viszonyok, hogy ebben az intézményes keretben a roma gyerekeknek milyen helyük van, vagy hogy tud az ő helyzetükre válaszolni az intézmény, az egy olyan faktor, amelyet nagyon fontos megvizsgálni, és akkor ugye itt jött szóba a szegregált iskola kérdése. És szerintem ez is hozzátartozik, vagy ez is nagyon jól mutatja, hogy amikor kívül helyezzük ezeket a közösségeket, akkor a problémáikat is megpróbáljuk elfedni, és akkor ezekből az elfedésekből, elfolytott konfliktusokból adódnak az ilyen tragikus események.
Te dolgoztál pedagógusként, nem Gyergyószent Miklóson, hanem Maros megyében. Pedagógusként hogy láttad a Gyergyószent Miklósi roma oktatás helyzetét? Már ezzel, hogy azt mondom, hogy roma oktatás kontextusba helyezem, mert azt jelzem, hogy akkor itt valamiféle más típusú eljárásra, viszonyra lenne szükség. Vagy van szükség, ha így van.
Igen, hát itt én azt látom, hogy nehéz kezdeni a mostani oktatási rendszernek bármit is azzal, hogy nem csak etnikai alapon, hanem bármilyen egyéb oktatási igények szerint vannak gyerekek, akiknek különleges vagy a normálisnak mondott módszerekhez képest más dolgokkal kellene kísérletezni. És a sokszorosan hátrányos gyerekek kapcsán ez fokozottan érvényes. Tehát szerintem nincsenek felkészítve a pedagógusok arra, hogy mit kezdhetnének hátrányos helyzetű gyerekekkel, és ezt úgy oldják meg, hogy szintén, tehát megpróbálják eltávolítani a problémát, de ezt akár úgy is, hogyha nem egy külön intézményben, vagy hát külön épületben különítik el a gyerekeket, hanem az osztályon belül is. És ennek, ennek egy súlyos formája jött létre szerintem Gyergyószent Miklóson, amikor egy egészen külön intézmény, tehát hogy az intézmény az közös, de hogy maga az épület az a város szélén található, és tulajdonképpen megfosztják a gyerekeket attól a lehetőségtől, hogy a, hogy a többségi társadalommal kapcsolatba lépjenek, amiből ők tanulhatnak, vagy ismereteket szerezhetnek, más rálátást a saját helyzetükre. És hát az, az volt döbbenetes számomra, hogy az aligazgatónő azt mondta, hogy mi pedagógusok vagyunk, emberekkel dolgozunk, gyerekekkel és szülőkkel, és nincsen szükségünk különösebb képzésekre ahhoz, hogy ezzel a helyzettel mi kezdeni tudjunk valamit, miközben pont az látszik, hogy nem igazán eredményes a telepiskolában folyó munka. Mert hogy vannak arra is példák, amikor a szegregált oktatás az úgy tud működni, hogy előkészíti a gyerekeket arra, hogy aztán ebből a helyzetből kilépjenek. De nekem úgy tűnik, hogy a Gyergyószent Miklóson nem erre fele tart, hanem abban az értelemben szegregált, hogy hátrányos helyzetbe hozza a gyerekeket, és tartja.
Milyen speciális felkészültségre, információkra van szükség egy pedagógusnak? Ahhoz, hogy hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozunk, és amikor azt mondjuk, hogy hátrányos helyzetű, akkor mindenki tudni véli, hogy miről beszélünk, de nem vagyok meggyőződve, hogy ez elég pontos fogalom, úgyhogy kérlek, ezt is magyarázd meg, hogy mitől hátrányos helyzetű egy roma gettóból érkező gyerek.
Itt van a szociális közeg, amiből érkezik, ami mondjuk úgy lehet jól elképzelni, hogy a gyerek, amelyik úgy ül be reggel az osztályba, hogy nem evett, hogy mert nem volt mit, ugye Romániában nagyon magas a gyermekszegénységi mutató, nem, tehát hogy nem tud rendesen étkezni, otthon mondjuk nincs egy íróasztal, ahol házi feladatot készítsen, vagy egy ilyen telepen például előfordul, hogy nincsen villany, nincs vízellátás, akkor, amikor besötétítik ő, hogyha tanulni szeretne, akkor sem tudna. Egyébként teljesen más típusú nehézségekkel. Tél idején fát kell szerezni ahhoz, hogy egyáltalán a házban fűtés legyen, vagy egy vizet meg lehessen melegíteni. És hogyha ezeket a tényezőket egy pedagógus nem veszi figyelembe, akkor az marad, hogy hibáztatja a gyereket, ami nem készítette el a matematika házi feladatát. Tehát, hogy először ezekre a gyakorlati nehézségekre kell valahogy megoldást találni, és utána lehet elvárni azt, hogy mondjuk a történelem lecke nagyon érdekelje.
Na de erre azt mondja a pedagógus, hogy bocsánat, én történelem tanár vagyok, nekem nincs plusz pénzem arra, hogy minden éhes gyereknek kiflit vegyek reggel, nem az én dolgom az, hogy meg tudod-e mosdani, nem is tudok mit csinálni. Nem én tudok hatni a szülőkre, akik adott esetben nem foglalkoznak vele, vagy nincsenek, vagy nem tudom, családon belüli erőszak áldozataiként ülnek be a gyerekek az osztályba. Most nem csak romákról beszélünk, hanem általában jöhetnek ilyen gyerekek, és akkor ott áll egy alul fizetett pedagógus, nagyon rossz intézményes infrastruktúrával, ellátottsággal, tankönyvhiánnyal, stb. És mit tud tenni? Vagy mit tudtál te tenni, mint gyakorló pedagógus egy hasonló szituációban?
Igen, hát az jól látszik, hogy azért nagyon fontos, hogy mit gondolunk arról, hogy mi egy pedagógusnak a szerepe. Az-e, hogy leadja az anyagot, ami történelem, mondjuk, vagy kémia lecke, vagy az, hogy nevelje a gyerekeket, hogy nevelje is. Tehát, hogy ezek a tartalmak, amiket anyagnak nevezünk, azok tulajdonképpen eszközök arra, hogy gondolkodó felnőtteket neveljünk, hogy képessé tegyük őket a saját világukban boldogulni. És hogyha így nézzük, akkor, vagyis hogyha ez a célunk, akkor meg talán újra kell gondolni az eszközöket, vagy az egész üzenetét a pedagógus képzésnek. Tehát, hogy amiket elmondtál, ezek olyan strukturális problémák, amikre egyénileg tényleg nagyon nehéz válaszolni. Hogyha egy tanári közösségben egy-két ember van, aki azt gondolja, hogy neki az is dolga, hogy megnézze, hogy otthon a gyerekkel mi van, a többiek pedig erre legyintenek, az nagyon visszahúzza azt is, aki többet tudna tenni. Tehát valahogy ezt a szemléletváltást kellene erősíteni, mert hogyha a tanári közösség vagy közösségek együtt tudnak fellépni, akkor jobban tudnak hatást elérni. Tehát nagyon sok pályázati lehetőség van. Szerintem egyébként a pedagógusokat erre is fel kellene készíteni. És akkor itt most megint kicsit a pedagógus képzéshez lépek vissza, hogy mire készül fel egy leendő tanár, hogy ő tudja-e, hogy milyen helyzetekkel kell szembenéznie. Hogy lehet, hogy jó lenne, hogyha tudna pályázatot írni, még hogyha egy nagyon kicsi programot szeretne is a gyerekek számára szervezni.
De látom az arcukat, a pedagógus arcukat, hogy megvan a nemzeti oktatási program, túlterhelt. Megvan a katedrám, a plusz óráim, amiket viszek, mert nincs, aki más elvigye, mert pedagógus hiány van. Van egy rossz fizetésem, tehát van mellette még egy plusz állásom, vagy magánórákat tartok, vagy valahogy megmaradok a jéghátán. És akkor ezek után üljek le és írjak pályázatokat.
Hát szerintem igen. nem, tehát, hogy én és tehát, hogy azt akarom mondani, hogyha csak az a kérdés, hogy merjük-e látni ezeket a problémákat. Mert hogyha valaki egyszer belelát, és személyesen találkozik ezekkel a helyzetekkel, most nem tudom, ellátogat egy családhoz, megérti, hogy a szegénység hogyan működik, vagy milyen következményei vannak, akkor már attól szerintem másképp tud viszonyulni a gyerekhez. Ami az alul fizetettséget és a túlterheltséget illeti ezt, tehát, hogy mindannyian megértjük nekem, én pedagógus gyerek is vagyok, és emlékszem, hogy sztrájkkor így margarinos kenyeret ettünk elég sokáig, de hogy azt gondolom, hogy ez nem lehet kifogás arra nézve, hogy valaki, amit elvállalt, azt végzi-e. És a sztrájkokra vonatkozóan, tehát hogy én pár éve kezdtem el ezen gondolkodni, hogy amikor a pedagógusok elégedetlenek, azok nagyon ritkán szólnak mondjuk az eszközhiányról, az infrastruktúrális fejlesztések elmaradásáról, mint hogyha az oldaná meg a helyzetet önmagában, hogy növelik a pedagógusok bérét. Ami szintén szükséges, de hogy ez csak egy nagyon kis része az egész problémának.
Nekem az a kifogásom, Jakab Villő hanga, te, aki az Erdélyi Átlátszón írtál a székelyföldi roma telepek, gettók helyzetéről és az interetnikus konfliktusokról, hogy most beszélünk a roma gyerekekről, mint hátrányos helyzetű gyerekekről, és hát ez eufemizmus marad mindaddig, amíg széles körben nem válik értetté, hogy ez mit jelent. És beszélünk a pedagógusokról, mint Don Quixote-kről, magányos hősökről, akik vagy megfelelnek, vagy nem megfelelnek meg azoknak a kihívásoknak, amelyekkel szembe találják magukat. Mondjuk egy integrált, vagy akár egy szegregált iskola katedráján. De hogy nem beszélünk a rendszerről, konkrétan a Gyergyószent Miklósi esetben, hogyha működik egy integrált iskola, akkor én ott nagyon kíváncsi lennék, hogy ennek az integrált iskolának a működtetésével, ez mivel járul hozzá az önkormányzat szociális osztálya, az iskola pszichológusa, lelkésze. Ugye van vallásoktatás egyébként. Mennyire vesznek részt mondjuk ilyen típusú konfliktus kezelésben, lelki gondozásban azok, akiknek ilyen típusú feladatai és szakképzettségük van. És egyáltalán hogy működik az iskola, mint rendszer, Például akkor, amikor reggel kiosztják, ha kiosztják a tejkiflit, hogy azt reggel osztják ki, vagy délben fotbalozik vele az, akinek egyébként nem kell, mert felesleges, és reggeltől éhezik az, aki nem kapott otthon reggelit. Szóval ezt a rendszert te mennyire láttad át?
Hát egyrészt én, amikor hátrányos helyzetű gyerekekről beszélek, akkor mindig gondolok azokra is, akik nem alapon, vagy szociális helyzetükből adódóan, hanem mondjuk úgy hiperaktívak, diszlexiások, vagy egyéb figyelemzavaruk van, vagy családon belüli erőszak áldozatai, hogy az oktatási rendszer ezt nem veszi észre. Mert hogy ettől is kiszorul egy gyerek, mondjuk azt mondjuk, hogy megint nem tanulták közben, neki kétszerűen nehéz egyáltalán azt a szöveget kiolvasni, de senkinek nem tűnik fel, hogy ez egy, nem egy haszontalan gyerek, hanem ő más, tehát hogy az ő esetében másféle módszerekre van szükség. És amikor inkluzív oktatásról van szó, mindezekre a gyerekekre gondolok, akik önhibájukon kívül kerülnek ki a rendszer peremére. És ami az inkluzív iskolához hozzátartozik, az persze nem csak a tanárok vállán kellene nyugodjon, hanem segítő pedagógusok, pszichológus, szociális munkások részvételével, ami hatalmas plusz munka az önkormányzat részéről is, anyagilag is. Erre szakmailag sincsenek felkészülve a pedagógusok. Innen lehetne esetleg elkezdeni, hogy belátni, hogy erre szükség van, és utána megkeresni az adott helyzeteknek megfelelően azt, hogy milyen módszer működik azon a településen.
A gyergyői példa azért jó, mert ott látunk egy visszatáncolást. Ott volt már kezdeményezés, igen, integrált oktatás. Erről részletesen Kertész Melinda írt a Transindexen. És a helyiek valamilyen okból kifolyólag úgy érezték, hogy ez nem sikeres, nem vihető tovább, és visszaléptek egy szegregált oktatási formához.
Igen, azt úgy hívják, hogy hideg integráció, amikor annyit próbálnak meg, hogy a hátrányos helyzetű, vagy a kirekesztett csoportot egyszerűen beteszik a többiek közé, de hogy nincsen semmilyen fokozott figyelem, háttérprojekt, ami ezt folyamatosan facilitálná. Tehát onnantól kezdve, hogy családlátogatás, ha hiányzik a gyerek, miért nem jött a gyerek, tehát hogy ezt folyamatosan kell csinálni, mert hanem nem működik, és szerintem innen jön a nagyon sok kudarc élmény, hogy de hát megkapták a lehetőséget, és mégis miért nem éltek vele, vagy amit szintén Gyergyóban hallottam, hogy ugye addig nem jártak iskolába a roma gyerekek, amíg tehát hogy együtt voltak egy helyen a nem romákkal, és azóta kezdtek el járni, amióta a telepen van az iskola. És akkor az az én kérdésem, hogy vajon miért nem akarnak bejönni, mit éltek meg a közös oktatásban való részvételkor, hogy vajon az ő igényeikre tudtak egyszerre válaszolni, vagy csak egyszerűen az volt az elvárás, hogy ők is legyenek egyből olyanok, mint a többi gyerek, aki minden nap meleg ételt eszik, és tiszta ruhában van, és más dolgok miatt fáj a feje. Erre egy jó példa ez, amiről szintén írtam, és szerintem elég jól rámutat a kérdésre, hogy van ez a kádas történet, hogy a telepen beszereltek egy kádat, és volt a csap is mellé, de hogy eladták a vasból, véhetően eladták a kádat. És hogy ez nagyon jól mutatja, hogy hiába teszünk oda egy kádat és egy csapot, hogyha nincs valaki, aki megtanítja azt, hogy ez miért jó, mire jó, miért hasznos, mert pillanatnyilag nagyon nyilvánvalóan hasznosabb az, hogyha eladják, és abból a, nem tudom, pár lejből, ők a következő napjukat meg tudják oldani.
Meg hát nem biztos, hogy ugyanaz adta el, akinek a gyereke ott mosdott azért, hogy bemehessen az iskolához. Emlékeztetném a hallgatókat, hogy készítettünk egy interjút, és visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában Tomas Stefániával, aki arról beszélt, hogy szilágysági példákon keresztül, hogy ott működik az interetnikus konfliktus oldás, ahol van helyi ember, aki bekapcsolódik, felelősséget vállal, és állandóan jelen van. Ha nincs ilyen helyi személyes felelősséget vállaló ember, akkor a minták, a modellek nem működnek. Tehát jelenlét nélkül nem megy. Bocsáss meg, hogy közbe szakítottalak.
Igen, hát én is ezt szerettem volna tulajdonképpen.
Jó,
mondani.
Tehát van egy ilyen visszalépés. Én még tovább vinném a konfliktusok felé. Lévén Gyergyői nagyon jól ismerem, hogy működik. Megérkeznek a iskola felé, a roma gyerekek a városközpont felé, és ahogy beérnek ugye oda a körforgalomhoz, a telefontársaság épülete elé, valahova, a Salomon Ernő környékére, és megjelennek a polgári környezetből érkező gyerekek, azonnal kirobbannak a verekedések, megkezdődnek a csúfolódások, nagyon durva konfliktusok, és hát ott még nincs pedagógus. Itt írják a szülők, és el tudom képzelni, hogy ez egy reális helyzet, hogy aki nem akarta, hogy a gyereke ilyen konfliktusba keveredjen, az inkább fogta magát, és reggelente elkísérte, hogy ne legyen verekedés az utcán. Ilyenkor mit lehet tenni, mit lehet mondani, hol lehet ezeket az agresszív eseményeket megelőzni, és hogyan, és kivédeni? És egyáltalán mi az oka annak, hogy ez ilyen rettenetes energiával nyilvánul meg? Nyilván, aki elemző és terepen dolgozik, az látja a fokozatokat, a láncolatokat, de egy civil személy, aki mondjuk nem szakmai kötelességből és elkötelezettségből nem jár be a roma telepre, az csak a konfliktust látja. Nem érti a hátteret, és ha még a gyereke is sérült, akkor nagyjából nem is érdekli a háttér, csak az érdekli, hogy a gyereke ússza meg.
Hát én mindkét oldalról a félelmet látom. Egyrészt mondjuk akik a Salamon Ernőbe járnak, és tehát, hogy viszonylag jól szituáltak ahhoz képest, hogy valaki a telepen él, azok nagyrészt ismeretlenként tekintenek, vagy idegenként tekintenek azokra a gyerekekre, meg arra a közegre, ahonnan a roma gyerekek érkeznek, és ebből szerintem, mivel nincs kibeszélve, nincsenek kimondva ezek a helyzetek, mármint, hogy is mondjam, tehát, hogy bennük a félelem nő ezzel az idegenséggel szemben, az értetlenség, plusz otthonról, attól függően, hogy a szülők mennyire megértően közelítenek a kérdéshez, otthonról is hozzák a kis csomagjukat. Másrészt meg ugyanígy nő a keserűség, meg az elkeseredettség a telepen élő gyerekekben is. Most olvasok egy, tehát 1950-es években megjelent ifjúsági regényt, az utolsó padban a címe, és ez pont arról szól, hogy egy roma kislány bekerül egy budapesti iskolába. És hogy ő azért rúg bele a másik gyerekbe, mert hogy az nem érti őt meg, vagy nem veszi észre azt, hogy ő próbálkozott, megtett valamit, amit a másik még nem lát, mert annyira kicsi, annyira kislépés, és mikor nem kapja meg emiatt az elismerést, akkor ő belerúg. Tehát, hogy ezek ilyen elkeseredettségből jövő gesztusok, és egy idő után már nem is próbálkoznak, vagy az a jobbik eset, amikor még próbálkoznak, és akkor így innen jön ez a kölcsönös gyűlölet.
Van egy kiváló...
Én így látom, ez csak egy ilyen kísérlet a megértésre.
Van egy kiváló székelymondás, magyarázat ezeknek a helyzeteknek a megértésére, vagy amely szerint a verekedés úgy kezdődik, hogy a másik visszaütött.
Igen.
Arra akartam ezzel utalni, hogy a konfliktuskezelés, integráció, együttélés, még az integrációt se kedvelem, vagy szeretem, vagy tartom szakmailag fel, teljes mértékben fenntarthatónak, mert azt jelzi, hogy itt van egy közösség, akinek le kell hajolnia a másikhoz, és önmagára hasonlatossá kell tennie. Nem biztos, hogy ezek a viszonyok ennyire egyértelműek. Na de ahhoz, hogy bármiféle súrlódás csökkentés elinduljon, az ahhoz nem elég egy intézményen, mondjuk az oktatáson belüli munka. Ki kell lépni az intézmény falai közül, meg kell keresni a többi intézményt, ami még bekapcsolható. Na most, ha egy olyan közösségről beszélünk, amely munkanélküli, tehát munkaterületen nincs mit velük kezdeni, akkor nagy kérdés, hogy még milyen intézmények, intézetek kapcsolhatók be, megint csak az önkormányzaton, és megint csak az egyházon kívül. És kellene valamilyen terepmunka, jelesül Gyergyóba. Tehát, hogy nem a Salamonba kell megkezdeni a munkát, hanem a téglagyárba, és a civil, polgári lakosság telepein egyaránt egy ilyen közösségi gondozást, vagy megelőzést, prevenciót.
Hát most nagyon sok témát vetettél fel egyszerre. Az egyik az, hogy én tudatosan kerülöm az integráció kifejezést, és az inklúziót használom helyette, mert ez arról szól, hogy bevonni. Tehát, hogy a kirekesztéssel szemben nem kell olyanok legyenek, mint mi, hanem másként legyen helyük közöttünk. Tehát, hogy a másság elfogadására is irányul az, amikor inklúzióról van szó, vagy amikor én inklúzióról beszélek. Persze azon a szinten, amikor egymást kölcsönösen tiszteletben is tartjuk, tehát, hogy ez nem feltétel nélküli egyik fél részéről sem. A másik, amit mondasz, hogy ez nem csak az oktatásra vonatkozik, ez is egy nagyon fontos kérdés. Szintén Gyergyóban hallottam, hogy hát a gyerekekkel folyik munka, de nem csak Gyergyóban, hanem Galambfalván is, mert hát a szülők azokkal már nincs mit kezdeni, mert ők felnőttek. Holott a nagy inkluzív projektek, azok egyszerűen nem vesztik szem elől azt, hogy a családban, a családdal együtt kell dolgozni, nem gondolják azt, hogy a szülők képtelenek változni, és akkor itt jön be, hogy ugye alulképzettek, tehát nem tudnak vállalni munkát, vagy csak gyengén fizetett munkát tudnak vállalni időszakosan, és akkor ezen a szinten bejön az, hogy felnőtt képzés, olyan munkalehetőség megteremtése, amivel ők is annyit kereshetnek, amiből meg tudnak élni, amiből a gyereket iskolába tudják járatni. Az egészségügyi ellátás megoldása, mert hogy ugye sokszor azért is hiányoznak ezek a gyerekek, mert megbetegszenek, sokkal többször megbetegszenek, és tehát az egészségügyi háló megerősítése, és akkor az oktatás. És ebben, hogy a én például Gyergyóban ugye elhangzott, hogy nagyon sok szociális munkát végző egyesület van, de hogy valamiért, és ezt mondjuk most nem akarnám megválaszolni, vagy lehet, hogy nem is tudom, valamiért kifejezetten a romák helyzetével nem foglalkozott eddig egyikőjük sem. Talán ezen, hogyha lehetne változtatni, és tényleg lenne legalább egy olyan helyi szervezet, akinek ez a célja, onnan lehetne elindítani. Mert itt mi Kolozsváron beszélhetünk arról, hogy mit lenne jó csinálni Gyergyóban, de tényleg az van, hogy valakik ott kell azt érezzék, hogy ez az ő dolguk. Vagyis, hogy nem, hogy ő dolguk, hanem, hogy a saját dolguknak kezdjék el érezni.
Hogy ez a megoldás, és nem más. Azt hiszem.
Igen,
tehát,
igen.
Hogyha ez a
de az, hogy más nem megoldás, az nagyon látszik, hogy ami van most, az nem megoldás, csak innen, valahogy innen azt a kis lépést nagyon nehéz megtenni, hogy akkor keressünk valami mást, mert ez eddig nem működött.
Azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy te azért fordultál a Gyergyószent Miklósi Roma telep felé, mert szeretted volna megérteni, hogy miért történt a tavaszi gyújtogatás. Megértetted?
Igen. Én megértettem. Azt nehezebb megválaszolni, hogy akkor ezzel a tudással, amit megszerez ilyenkor az ember, mit lehet utána kezdeni.
De mit értettél meg? Vagy hogy fordítod?
Mit értettem meg belőle?
Tehát, hogy milyen magyarázatot tudsz arra adni, hogy elmentek, felgyújtották a házat, tömeg gyűlt össze, és hát egész pogromokat idéző jelszavak, indulatok szabadultak el.
Én ezt most lehet, hogy egyszerűnek fog hangzani, de hogy én külön választanám, tehát miközben fontosnak találom az egész helyzet, tehát hogy a társadalmi helyzet elemzését is, most mégis azt mondanám, hogy azt fontos külön választani, hogy ez a család milyen indulatokat váltott ki a közösségből, és azt, hogy ez hogyan hat tehát a roma közösség többi tagjára. És hogy ez egy ilyen lavinaszerűen erősítheti meg a megbélyegzését a roma közösségnek. Én azt látom, hogy az elhanyagolt kétségbeesés és gyűlölet, ami felgyűlt az évek során az emberekből, ez így tört elő.
És ez... Jó, mondok egy távoli, tőlünk távoli, vagy nem a saját portánkon történt esetet, mert mindig nehéz a saját ügyekről beszélni. Most friss, aktuális, hogy megjelent az interneten egy film, amiben egy ilyen rövid nadrágos pólós fiú egy mező közepén égeti az Attila című film plakátját, és hát vaskos üzeneteket fogalmaz meg a székelyföldi magyarok felé. Ha jól hallom, akkor mindegy, hogy milyen tájszólással beszél, mindegy, egy román fiú. Ne bélyegezzünk meg regionális egységeket ilyen módon. És a film alatt megjelennek ezt, hogy magyarázatként erre a tettére azt adja, hogy hát az ő Facebook oldalán megjelentek magyar kommentelők, és nagyon súlyosan sértegették őt, és ez eddig számomra is érthető, hogy akkor akció, reakció, sértődések, és ilyen a komment meg a Facebook világ. De egy adott pillanatban megjelennek a film alatt olyan típusú üzenetek, amelyek így szólnak, hogy meg fogjuk erőszakolni a nőiteket, és a kutyák elé dobjuk. Mindegy, hogy ezt románok vagy magyarok írják, megjelenik egy ilyen üzenet. Ilyen esemény történt történelmileg is, az elmúlt 100 évben, vagy századokban is, de most 2014-ben történt Irakban, a Szindzsár hegységben, az ISIS ilyent csinált, ezt követte el jezidi nők ellen. Tehát ez egy kristálytiszta háborús logika. És én nem látom azt a mozzanatot, ami a Facebookos csetepati, vagy a, mit tudom, a gyergyói piaci veszekedésektől odáig vezet, hogy ilyen háborús üzenetek jelenjenek meg. Hogy arról kezdjenek beszélni emberek, hogy cigányhúst fogunk enni, és meg fogjuk sütni, és megesszük a cigányokat. Vagy megerőszakolják a román-magyar nőket, mindegy, és kutyák elé vetik a húsokat. Én ezt e között, a két esemény között egyszerűen nem látom a logikai összefüggést. Nem értem, hogy jelenik meg.
Hát azt, hogy megértettem, azt én sem ilyen mély pszichológiai szinten értettem. Tehát, hogy azt hogy ez pszichésen mi van ezeknek az embereknek a fejében, vagy hogy a gyűlölet ilyen szintekre, vagy is ezen túl, mert tehát, hogy már az is tetlegesség, hogy ezt leírja, de hogy ebből egy kis részt is ő el is tudna követni. Ilyen szintű gyűlöletet én magam nem tudok elképzelni, vagy nem.
Azt gondolom ugye... egyébként, hogy ez nem feltétlenül csak pszichológia vagy szociopszichopátia, hanem hogy ez a hatalomgyakorlásnak egy amúgy pontosan leírt állomása a háborúhoz, polgárháborúhoz, összecsapásokhoz nagyon közel álló állomása, manipulációs technikáknak, hatalmi technikáknak egy végkimenetele is. Aki ilyesmivel jár, foglalkozik, ezeket használja, az belekalkulálja, hogy ennek a végén ott van, hogy ilyen típusú erőszak fog születni. Tehát, hogy az, ami Gyergyóban történt, nem vagyok meggyőződve abban, hogy pontosan összeköthető mozzanatról mozzanatra az iskola integrációs problémája, vagy akár a falopás, vagy akár a fűlopás, vagy a piaci konfliktusok, egészen, hogy ott még hiányzik egy szelet, amit nem látunk. Mert ez mind nem magyarázat arra, hogy cigányhúst akarjanak enni az emberek.
Hát ha jól értem, akkor arra gondolsz, hogy itt ezt gerjesztik, manipulálják hatalmi szinten?
Én nem, nincsenek kész válaszaim, csak azt látom, próbálom felrajzolni a logikai ábrát, és azt látom, hogy van egy hatalmas hiátusunk itt. Tehát, hogy vannak interetnikus feszültségek, itt Vásárhelyen is, meg nagyon sok helyen. De az, hogy Hadrévhez mi vezetett, ami ehhez nagyon hasonló konfliktus volt annak idején, vagy hogy Gyöngyöspatán mi történt, és tudnék még néhány ilyen tetthelyet sorolni, hát, hogy ott még kell legyen valami, amit nem tudtunk föltárni.
Igen, ez elképzelhető.
Jó, hagyjuk nyitva ezt a kérdést, nem akarlak nagyon...
Igen, talán ezeken a szinteken én már nem tudom. Nem tudok biztos választ adni, úgyhogy...
Nagyon fontos munkát végzel ezekkel a szocióriportokkal. Galambfalváról még nem beszéltünk, és nem maradt túl sok időnk, de szeretném, hogyha mondjuk összevetnéd a Gyergyószent Miklóson látottakat, és azzal, amit Fodor Zsuzsával ketten, ugye, aki fotósként dolgozott veled, Galambfalva közelében láttatok.
Tehát az én rálátásom az a Galambfalva kapcsán az kicsit megalapozottabb, mert a Gyergyószent Miklósi az egy helyzet volt, amiben én így hirtelen belecsöppentem, és nagyon, tehát hogy egy aktuális konfliktus, egy nagy elhallgatás, nagy feszültség érződött az egész városban, és mint életem első riportja, nem is nagyon mertem közel menni a tűzhöz, tehát hogy ezért is inkább az intézményeken keresztül próbáltam megfejteni a helyzetet. Galambfalván viszont hát ott pillanatnyilag nem, tehát ott is van egy feszültség, de az egy ilyen lappangó feszültség. Nem tört ki a konfliktus. És sikerült közelebb kerülnöm az érintettekhez is, tehát hogy az egyszeri emberekkel beszélgetni. És ettől másképp árnyalt az a kép, amit a Galambfalván én láttam. Tehát például Gyergyószent Miklóson a telepen élőkkel, a telepen, tehát hogy az otthonaikban én nem beszélgettem, ami eléggé más perspektívát nyújt a két helyzetben.
Galambfalván viszont bementettek a sűrűjébe, beszélgettetek az emberekkel. Milyen impulzusok értek, mit láttál másképpen, miután eljöttél onnan, mint amikor oda mentél?
Hogy nagyon sok gyerek van, aki teljesen kívül esik az intézményes hálózaton, tehát az oktatási, a szociálison, magukra vannak hagyva, és hogy nincsenek, vagy nagyon gyengék arra a lépések, hogy őket bevonják. Itt egy kisebb közösségről van szó, ahhoz képest, amekkoráról Gyergyóban beszélünk, mert a település általában, és mégis nagyon nehéz megközelíteni a kérdést. Tehát, hogy ott vannak azok a gyerekek, és nem nincs arra megoldás, hogy lehetne bevonni őket az iskolába. És ugye itt szintén felmerül ez a kérdés, hogy hogyha a gyerekek bemennének a Galambfalvi iskolába, akkor 50% fölött lenne a roma gyerekek száma, és ezzel már a mostani rendszer, tehát az ottani iskola nem tud szembenézni. Valószínűleg, hogy az iskola, iskolát hátrányosan érinteni. Tehát itt is az van, hogy nem lehet hideg inkluzió, integrációval megoldani, hanem projektet kell találni. De amit láttam például Galambfalván, hogy erre való kísérlet van, nekem, amit az igazgatónő erről mondott, az meggyőző volt valamennyire. Részt vesznek egy 2 éves projektben, ami azt célozza meg, hogy délutáni iskolába bevonják a hátrányos helyzetű gyerekeket, nem csak roma gyerekeket, hanem magyar gyerekeket is, és együtt tanulhatnak. Ezt még eddig nem sikerült gyakorlatban is megvalósítani, tehát lemorzsolódtak az első évben a roma gyerekek, mert csak márciusban indult a program, ilyenkor ők már annyira nem járnak iskolába, de szeptembertől újra meg fogják próbálni, és erre én nagyon kíváncsi vagyok. Tehát például az látszik, van egy óvoda projekt is, ami az Ovidiu programnak hívják, 50 lejt kap egy gyerek, aki jár rendszeresen óvodába, ezt havonta adják neki. És például ezeknek a családoknak az esetében hát nem olyan sok ez az összeg, hogy önmagában motiváló legyen, de például az igazgatónő 3 gyerekről beszélt már, 3 roma gyerekről, aki elkezdett járni óvodába. Most az óvodai képzés az is nagyon fontos, és nagyon sokszor kimaradnak a roma gyerekek. És hogy itt az hihetetlen, hogy 3 gyerek, ami azt mondhatnánk, hogy nagyon kevés, közben nagyon fontos, hogy ők valószínűleg már jobban részt fognak tudni venni az iskolai oktatásban, és hogy lehet, hogy ez egy jó példa lesz. A közösség részéről Galambfalván szintén az látszik, hogy nem értik a szegénységet, hogy miért nem becsülik meg azt, amit kapnak, a segítséget. És a másik fontos dolog, ahogy a konfliktus az ott is alakul, hogy ők úgy látják, hogy amiért a magyar embert megbüntetik, azért a romát nem. Ez természetesen nem egészen így van, vagy nem ilyen egyszerű ez a kép, de hogy ezeknek is fontos utána menni, hogy mi az, ami miatt kialakul a másikkal szembeni gyűlöletkeltés, vagy gyűlölködés.
Én
Galambfalva kapcsán röviden.
Innen fogjuk folytatni, mert folytatni kell. Remélem, hogy az erdélyi átlátszó oldalán is jönnek majd még a riportok. Jakab Villő hanga írt már Gyergyószent Miklósról, illetve a Galambfalva melletti roma telepről. Folytasd, kérlek, és beszélgessünk még ezekről. Munkatársad volt Fodor Zsuzsanna, remek képeket készített, ezekre külön fölhívom a hallgatók figyelmét, nézzék meg, olvassák el. Köszönöm szépen a mai beszélgetést!